ugye van a Pride, és azt azért hadd tegyem hozzá, hogy zavarni sokakat zavart, de egyébként éppen azért van alapjogi védelem alatt a gyülekezésnek a szabadsága, hogy akkor is lehessen tüntetni, hogyha az zavar másokat. Mindaddig, amíg jogot nem sért.
Betiltotta a Fidesz a Pride-ot, de úgy, hogy azóta is takarítják körülötte a jogi ellentmondásokat. Ez a sztori azonban nem, vagy nem csak a Pride-ról szól. A gyülekezési jog korlátozása egy jóval sötétebb forgatókönyvet feltételez. Elképzelhető-e akár, hogy Magyar Péter rendezvényeit is betiltsák? Hogy nézhet ki egy Pride a tiltás alatt? Valóban 10 évre börtönbe fognak kerülni azok az országgyűlési képviselők, akik füstgyertyáztak a parlamentbe?
Vendégünk Hegyi Szabolcs, a Társaság a Szabadságjogokért gyülekezési jogi szakértője. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Én is köszönöm a meghívást. Jó napot kívánok.
Én Kacskovics Mihály Béla vagyok, ez pedig a Fülke, a HVG közéleti podcastja.
Mutatjuk, hogy honnan indult ez a sztori.
Sőt, azt tanácsolom, hogy a Pride szervezői ne bajlódjanak az idei felvonulás előkészítésével. Kidobott pénz és idő. Mindegy, mit mond Weber körzetparancsnok és az ő magyar ügynökei.
Azóta közel egy hónap eltelt, és ebben a közel egy hónapban áttolták konkrétan a Pride-nak a betiltását. Az első és ilyen alapozó kérdésem az lenne, hogy mi volt ebben a javaslatban, konkrétan hogyan értékel azt, hogy Pride-ot gyakorlatilag lehetetlen szervezni 2025-ben?
Tehát a javaslat, ez tényleg, a törvényjavaslat nagyon gyorsan átment, hétfőn beterjesztették, szerdára már el is volt fogadva, és ki volt hirdetve, már túl hatályos. Viszont fontos hozzátennem, hogy az idézet szerint is Orbán Viktor arról beszélt, hogy nem lesz Pride, már szervezni sem kell, és ez volt a kormányzat részéről a kommunikáció egészen mostanáig. Viszont a törvény módosításból is az látszik, meg egyébként a miniszterelnöknek a tegnap esti nyilatkozatából is már az jön le, hogy valójában nem a Pride ellehetetlenítése lesz az eredmény, hanem az, hogy akik mégis oda mennek, akik mégis felvonulnak, azok egy szabálysértési eljárással néznek szembe, aminek a vége egy pénzbírság lehet. Maximum 200 ezer forintig, de ez is ugye a törvényi maximum, tehát akit először bírságolnak meg szabálysértésért, az nyilván nem 200 ezeret fog kapni, hanem néhány 10 000 forintos bírságot.
Hát azért az se kevés, meg azt is. Tehát gondolom, ezt ott a helyszínen azonnal ki kell fizetni, vagy lehet később is.
Nem. Létezik az az opció is, hogy azonnal ki kell fizetni, de a törvénymódosításból inkább az látszik, hogy nem azzal számol a kormány, hogy ott a helyszínen, a felvonuláson a rendőrök mindenkit igazoltatnak, és lehetővé teszik a helyszíni bírságnak a befizetését, hanem sokkal inkább azzal számol, hogy nagy létszámú résztvevő lesz, akiket nem is fognak a rendőrök egyesével igazoltatni, hanem kamera felvételek fognak készülni, és majd arcfelismerő rendszerrel utólag lesznek beazonosítva, és akkor majd automatikusan postán érkezik mindenkinek a határozat, meg a csekk. Mint amikor ugye gyorshajtásért lefotóz a Trafipax, és hát ilyenkor van jogorvoslat. Lehet élni jogorvoslattal, elmondhatom a részletes szabályit is, de a lényeg az, hogy el lehet vinni bíróság elé a bírságot, amit a rendőrség kiszab, és akkor nekünk az a tapasztalatunk az ilyen esetekben, hogy azért a bíróság előtt a jogi érvek, meg esetleg a személyi körülményeknek a hatására a bíróság hajlandó arra, hogy csökkentse a bírságnak az összegét.
Viszont ebbe az arcfelismerő technológiába egy picit belekapaszkodnék, azt korábban is láttuk, aki jár tüntetésen egy rendőrségnek, szoktak olyan emberei kint lenni a helyszínen, akár konkrétan a rendőrsorfal mögött, akik egy kamerát tartanak és videózzák a tüntetőket. Miben fog különbözni az a megoldás, amit most egyébként beleraktak ebbe a törvénymódosításba, attól, amit egyébként korábban is láttunk, mondjuk pont a Pride-on is?
Hát ebben a tekintetben szerintem sok különbség nem lesz. Valóban eddig is készítettek képfelvételeket a rendőrök. Én azt mondanám, hogy eddig tehát az eddig látott gyakorlat, miszerint egy tüntetést az elejétől a végéig felvesznek, kameráznak, az az felvet kérdéseket, mert alapvetően arra van felhatalmazása a rendőrségnek, hogy bűnmegelőzési céllal, meg az utólagos felderítés érdekében készítsen felvételeket, illetve magáról a rendőri intézkedésről készített felvételeket. Na most, amíg egy gyűlés békésen zajlik, nincs szükség rendőri fellépésre, sem a tüntetőkkel szemben, sem kívülről nem zavarják meg a tüntetést, ami indokolná a rendőri fellépést, vagy esetleg az utólagos felderítést, addig szerintem indokolatlan folyamatos felvételt készíteni. Rátérve konkrétan az arcfelismerésre, a 2015 óta van egy törvény, ami szabályozza az arcfelismerő rendszernek a használatát, és ez a törvény jó hosszan felsorolja, hogy milyen célokból lehet igénybe venni, használni. Nyilván itt a legfontosabbak az megint a bűnüldözés, a eltűnt vagy körözött személyeknek a felderítése, és már korábban is kiterjesztették bizonyos szabálysértések elkövetőinek a felderítésére. Az úgynevezett elzárással is büntethető szabálysértésekről volt eddig szó. És a mostani módosítás pedig annyit csinál, hogy kiterjeszti a felhatalmazást az összes szabálysértésre. Amivel kapcsolatban egyrészt fel lehet vetni azt a praktikus kérdést, hogy hát ez egy elég drága rendszer, munkaigényes, erőforrásigényes, biztos, hogy szükség van-e arra, hogy mindenféle hétköznapi bagatell szabálysértések esetében, mondjuk köztisztasági szabálysértések esetében is ilyet kelljen használni. De ami a mi szempontunkból fontosabb, az az, hogy van egy olyan szabálysértés, a gyülekezési joggal visszaélésnek hívják, ennek több változata is van. Az egyik az, amikor valaki megtiltott gyűlésen vesz részt. Eddig is volt, és a mostani törvénymódosítás is kifejezetten kiterjeszti ennek a, és ki is egészíti ennek a szabálysértésnek a hatókörét azokra, akik megtiltott gyűlésen, vagy tilos gyűlésen vesznek részt.
A Pride ilyennek minősül?
A Pride az valószínűleg ilyennek fog minősülni, igen. És ez eddig nem volt elzárással is büntethető szabálysértés, vagy hát tehát ez nem egy elzárással büntethető szabálysértés, úgyhogy eddig ezt ennek a szabálysértésnek a megvalósítóit nem lehetett volna arcképfelismerő rendszerrel beazonosítani. Mostantól viszont majd lehet.
És az ellentüntetőket? Mert hogy ők ugye minden évben ott szoktak lenni.
Igen, ez ugyanúgy vonatkozik az ellentüntetőkre is.
Világos. Egy picit vissza egyébként a bevezetésre, beszéltünk arról, hogy ugye szűk egy hónap alatt átolták ezt az egészet. Miért? Mire kellett ez a hihetetlen tempó? Most nem a politikai részét, hanem értelemszerűen jogit nézve.
Hát egyfelől nyilván a miniszterelnöki akaratot meg kell valósítani, ismerjük a NER-nek a működését, hogyha a miniszterelnök mond valamit, akkor a megfelelő állami szerveknek azt végre kell hajtaniuk. Ugye láttunk már olyat is, amikor a miniszterelnök kijelentette, hogy milyen tüntetéseket nem látna szívesen, és akkor törvénymódosítás sem volt, hanem a rendőrség a létező jogszabályokat addig csűrve csavarva megtiltotta ezeket a tüntetéseket. Most ugye az volt az első lépés, hogy beterjesztettek egy alaptörvénymódosítást, és hát nyilván ez a Pride elleni fellépés, a Pride betiltásának a követelése is egy, hát hogy egy nagyobb csomagnak a része, és ez látszik az alaptörvénymódosításban. Az alaptörvénymódosítás ugye konkrétan nem is érinti a gyülekezési jogot, hanem a mi szempontunkból az a releváns része, hogy a gyermekek védelemhez való jogát kiegészíti azzal a passzussal, hogy ez a jog minden más jogot megelőz. Kivéve az élethez való jogot. És akkor praktikusan már ez alapján is a rendőrség egy olyan helyzetbe kerülne, hogy amikor megérkezik hozzá a bejelentés a Pride-ról, akkor fel kell tennie azt a kérdést, hogy ütközik-e a gyülekezési jog más alapjogokkal, és juthat arra a következtetésre, hogy igen, gyermekek védelemhez való joga, és ott van az alaptörvényben, hogy ez minden mást megelőz, úgyhogy a mérlegelés eredménye is az, hogy tiltóhatározatot hoz. Na most ehhez képest a gyülekezési törvénynek, meg a szabálysértési törvénynek ez a mostani módosítása, ez lényegében biztosra megy. Azt tudnám mondani, hogy itt nagyon határozottan le van írva, hogy tilos minden olyan gyűlés, ami sérti a gyermekvédelmi törvénynek azt a passzusát, amelyik tiltja a homoszexualitásnak még a megjelenítését is. És hogy akik ilyen gyűlést szerveznek, ilyen nem vesznek részt, azok szabálysértést követnek el. És hát egyfelől azt is lehet még mondani, hogy hát a gyermekvédelmi törvénynek ez a bizonyos passzusa, ugye ez az, ami alapján elkezdték lefóliázni, elkezdtek lefóliázni bizonyos könyveket, és amivel kapcsolatban per is volt folyamatban, eldőlt így is, eldőlt úgy is a kérdés, meg maga a törvényi szabály is jelenleg az Európai Unió bírósága előtt van, egy kötelezettségszegési eljárás keretében vizsgálják, hamarosan már a bíróság fog dönteni arról, hogy összhangban van-e az európai joggal. Tehát ez egy nagyon vitatott törvény, és többek között azért vitatott, mert nagyon, nagyon tág értelmezésre ad lehetőséget. Ugye az, hogy mi minősül a homoszexualitás megjelenítésének, azt nagyon sok mindenre rá lehet fogni. És akkor most itt ugye az történik a gyülekezési törvény módosításával, hogy kifejezetten a gyermekvédelmi törvénynek erre a nagyon homályos, nagyon tág szabályára hivatkozva teszi a rendőrség feladatává, hogyha úgy látja, hogy egy gyűlés beleütközik ebbe a szabályba, azaz megjeleníti a homoszexualitást bármilyen módon is, jelentsen ez bármit, akkor ott vagy előzetesen tiltóhatározatot kell hozni, vagy ha ilyen zajlik, akkor azt fel kell oszlatni, illetve szabálysértési eljárásokat kell indítani a résztvevőkkel szemben.
Egy picit visszatérnek az alaptörvénynek a módosítására, mert hogy az még tudtommal viszont nem ment át.
Tehát jelen... nem.
De ezt akkor ezt a jogi anomáliát, ezt magyarázza már el nekünk, hogy ez hogy néz ki, hogy átment ugye a gyülekezési törvénynek ez a módosítása, szigorítása. Viszont ez jelenleg alaptörvény ellenes. Hogy?
Abból kell kiindulni, hogy a gyülekezési törvénynek a módosítása az nem szükségszerűen függ az alaptörvénynek a módosításától. Uh-huh. Ahogy az előbb is említettem, az alaptörvény módosításnak a bennünket érintő vagy érdeklő szakasza az a gyermekek védelemhez való jogát egészítené ki egy plusz szabállyal, és még egyszer a gyülekezési jogot biztosító cikket azt nem is érinti. És hát a gyülekezési törvény pedig attól függetlenül a parlament döntése körébe tartozik, hogy az alaptörvényről egyébként, az alaptörvény más cikkelyeiről mit dönt. Tehát formálisan nem anomália az, ami most történik. De azt persze nyilván van összefüggés, hiszen az egész mögött egy politikai akarat van, és ez a politikai akarat nyilvánul meg egyrészt abban, hogy a gyermekek védelemhez való joga az minden mást megelőzzön, és minden vitás kérdésben annak lehessen elsőbséget biztosítani, másrészt meg abban, hogy a Pride-ot meg kell tiltani, el kell lehetetleníteni. Tehát, hogy ezek összefüggenek, és ezt nyilván a jogalkotó is érezte, vagy hát a törvénymódosító javaslatnak a beterjesztői, mert kifejezetten az alaptörvénymódosítás tervezett hatályba lépéséhez igazították hozzá ennek a mostani törvénymódosításnak a hatályba lépését is. Egy kivétellel módosítottak a gyülekezési törvénynek azon a szabályán is, ami eddig arról szólt, hogy mikortól lehet egy gyűlést bejelenteni. A korábbi szabály az úgy szólt, hogy a tervezett gyűlést megelőző 3 hónappal lehetett legkorábban bejelenteni, és ezt most leszűkítették 1 hónapra. És ezt a szűkítést, ezt azonnal hatályba is léptették. Tehát ez már mától hatályos. Ennek pedig minden bizonnyal az az oka, hogyha a 3 hónapos szabály lenne még ma is életben, hatályban, meg még jövő héten is, akkor az alapján be lehetne jelenteni a Pride-ot június 28-ára, és hát a törvénymódosításnak a többi érdemi szabályai még nem lennének hatályban, meg még az alaptörvénymódosítás sem lenne hatályban. És akkor a rendőrség nem lenne abban a helyzetben, hogy tiltó határozatot hozzon.
Így viszont van.
Így viszont így.
Hadd idézek egy picit Súlyag Tamás köztársasági elnöktől, ő ugyanis nagyon gyorsan aláírta ezt a törvényt, ennek a törvénynek a szigorítását, és a következővel érvelt mellette. A gyermekjogok és a gyülekezési jog korlátlan érvényesülése során kialakuló összeütközés fogalmilag csak az egyik alapvető jognak a másik javára történő arányos és szükséges mértékű korlátozásával oldható fel. Azt írta és tette még hozzá, hogy ezt a korlátozást azért is tartja legitimnek, mert a javaslat, és itt most megint idézek, nevesített magatartások tilalmára terjed ki, így a gyülekezési jog lényegi tartalmát nem érinti. Akkor, hogyha jól értem, ez az érvelés jogi szempontból elfogadható.
Nem miért? Mondanám. Először is azért, mert természetesen egyik alapjog sem korlátlan. Ez egy ilyen félrevezető állítás, hogy minthogyha eddig korlátlanul érvényesülhetett volna a gyülekezési jog, és azért nem lehetett korlátozni, teszem azt, a gyermekek jogainak a védelmében, mert nem volt egy olyan elsőbségi szabály, mint amit most beterjesztettek az alaptörvény módosításával kapcsolatban, vagy nem volt egy olyan passzus a gyülekezési törvényben, amely kifejezetten erről szólt volna. Hogyha nem lennének alacsonyabb szintű jogszabályok, csak az alaptörvényi cikkelyek lennének, amelyek biztosítják egyfelől a gyülekezés szabadságát, másfelől a gyermekek védelemhez való jogát, akkor is az lenne a helyzet, hogy a konkrét tüntetések esetében a rendőrségnek alapjogi mérlegelést kellene végezni, hogyha úgy látja, hogy konfliktusba kerül a két jog egymással. És hoznia kellene egy döntést, amit aztán bíróság előtt meg lehet támadni, és végső soron a bíróságnak kell elvégezni egy szükségességi arányossági mérlegelést. De ráadásul ugye vannak is jogszabályok, mint amilyen a gyülekezési törvény, amely konkretizálja is azokat az eseteket, amikor a gyülekezési jog konfliktusba kerülhet más alapjoggal. A közbiztonsággal, a közrenddel, a mozgásszabadsággal, mások magánszférájához való jogával, és tartalmaz konkrét szabályokat arra vonatkozóan, hogy melyek azok az esetek, amikor a rivalizáló jogok olyan mértékű sérelmet szenvednének el, hogy a rendőrségnek felhatalmazása van arra, hogy már előzetesen megtiltsa a gyűlés megtartását. És egyébként a eddig hatályos gyülekezési törvény szerint is egy zajló tüntetés esetében is a rendőrségnek folyamatosan fennáll az a kötelezettsége, hogy vizsgálja, hogy egy tüntetés nem válik-e jogsértővé, és hogyha úgy látja, hogy igen, akkor meg kell tennie a szükséges lépéseket, végső esetben fel kell oszlatnia.
Világos. Orbán Viktor korábban ugye azzal érvelt az évértékelőben, és azóta is a kormányzati kommunikációban azt látjuk, hogy ezt az egész szigorítást, ezt a gyermekvédelemre fűzik fel. Nem az a kérdésem most, hogy kinek a joga is sérteni a Pride, azt láttuk, mivel 30 éve van ebben a városban is, hogy eddig senkit nem zavart, tehát valószínűleg senkiét, de hogy maga a tiltás, a Pride-nak a betiltása, kinek, kiknek a joga is sérti valójában?
Igazániból mindannyiunk jogait sérti, hiszen a gyülekezési jog egy olyan alapjog, ami mindenkit megillet, és ez most egy olyan korlátozása, olyan megszorítása a gyülekezési jognak, ami hát látszólag és közvetlenül kifejezetten egy konkrét tüntetésnek, nevezetesen a Pride felvonulásnak a korlátozására szolgál, de valójában nagyon könnyű kiterjeszteni más tüntetésekre is. Ahogy az előbb beszéltünk is róla, az a szabály, amire hivatkozik a gyülekezési törvénynek ez a mostani módosítása, a gyermekvédelmi törvénynek ez a szabálya, amelyik tiltja a homoszexualitásnak a megjelenítését. Igazándiból nagyon, nagyon sok összefüggésben előfordulhat. Mondok néhány példát, ami elsőre talán abszurdnak tűnhet, de valójában nagyon könnyen előfordulhat. Ugye van a Pride, és azt azért hadd tegyem hozzá, hogy zavarni sokakat zavart, de egyébként éppen azért van alapjogi védelem alatt a gyülekezésnek a szabadsága, hogy akkor is lehessen tüntetni, hogyha az zavar másokat, mindaddig, amíg jogot nem sért.
Hát még nem követnek a bűncselekményt.
Például. Meg nem valósít meg bűncselekményt. Önmagában az, hogy egyesek nem értenek egyet a tüntetés céljával, vagy nem akarnak vele konfrontálódni, nem akarnak találkozni a tüntetőkkel, ez nem ok arra, hogy jogsértőnek minősítsük. Szóval, hogy hogyan lehet visszaélésszerűen is használni, vagy önkényesen használni, és majd további tüntetések korlátozására is felhasználni. Eleve már azt látni kell, hogy amikor van a Pride felvonulás, ott akkor vannak ellentüntetők. Igen. Is. Na most, amikor ugyanabban a témában jelen esetben a homoszexuális emberek, vagy az LMBTQ csoporthoz tartozók jogegyenlőségért tartott felvonuláson vannak pro és kontra tüntetők, akkor ott valójában mind a két tüntető csoportról értelmesen lehet azt állítani, hogy megjeleníti a homoszexualitást. Az egyik pozitív, a másik negatív.
Erősen színben. Negatív, igen.
Mondom a következő példát. Semmi akadálya annak, ugye a gyülekezési szabadság az egy szabadságjog, tehát hogyha tartanak bármilyen témában egy tüntetést, hogy ahhoz bárki csatlakozzon. Akár homoszexuális emberek is, LMBTQ csoportokhoz tartozó emberek. És hogyha mondjuk bármilyen jogegyenlőségért tartott tüntetésről is beszélünk, semmi akadálya annak, hogy LMBTQ emberek csatlakozzanak, és ők is az LMBTQ jogoknak az egyenlőségéért emeljenek szót egy olyan tüntetésen, ami alapvetően nem az ő jogegyenlőségükről szól. És még egy példát hadd mondjak, semmi akadálya annak sem, hogy provokatív céllal megtrollkodjanak, vagy meghekkeljenek egy tüntetést, abban az értelemben, hogy mondjuk egy ellenzéki pártnak a gyűlésére oda mennek kormánypártiak, és ott provokatív céllal valamilyen módon megjelenítik, de nagyon látványosan megjelenítenek homoszexuális tartalmakat. És onnantól kezdve, hát a rendőrségnek ugye a szabály alapján elvileg fel kellene lépnie a gyűléssel és az azon résztvevő minden személlyel szemben.
Viszont jogilag kiterjeszthető mondjuk ez a tiltás? Tudom, hogy extrém példát fogok mondani, de mondjuk Magyar Péternek bármelyik tüntetésére is megoldható?
Így ebben a formában, hát nyilván nehezen elképzelhető, de az az igazság, hogy éppen azért, mert ez a konkrét gyülekezési törvénymódosítás, ez egy nagyobb csomagnak a része. Uh-huh. Egy olyan kormányzati akaratnak a része, amelyben a gyermeki jogok védelmére hivatkozva jogkorlátozásokat vezetnek be, ezért azt gondolom, hogy nem szabad lebecsülni a kormányzatnak és a hatóságoknak a kreativitását akkor, amikor azt latolgatjuk, hogy mi mindent lehet még meglépni a gyermekvédelemre hivatkozva.
Picit ugorjunk vissza a parlamentbe, mert hogy kedden, amikor erről az egész szigorításról, módosításról szavaztak, akkor azt szerintem mondhatjuk, hogy ilyesféle botrányt utoljára a tisztelt házban 2018-ban a túlmunkatörvény elfogadásánál láttunk, akkor sípolás volt, most kiabálás, illetve füstgyertyázás. Teljesen laikusként kérdezem, egy ilyen esetben az ülést vezető elnöknek amúgy nem feladata az, hogy megszakítsa magát az ülést, és majd, amikor rendeződtek a körülmények, akkor szavaztasson róla? Legális volt az, hogy így ment át ez a szigorítás?
Megteheti, igen. Az ülés vezető elnöknek a felelőssége annak eldönteni, hogy mikor áll fenn olyan helyzet, amikor ellehetetlenül a parlamentnek a további munkája. Hát itt most úgy ítélte meg, hogy nem lehetetlenült el, és egyébként hát valóban nem, ugye nem a füstgyertyázás is, meg a szórólapoknak a beszórása is, meg a bekiabálások is, ugye bekiabálások nagyon gyakran vannak.
Persze.
Ezek itt ebben a konkrét helyzetben végül is nem akadályozták meg, látványosan nem akadályozták meg a szavazási procedúrát.
Ennek ellenére viszont, hogy éppen, hogy ezzel együtt a Magyar Nemzet a csütörtökön reggel a következő címlappal jelent meg, akár 10 évre is börtönbe kerülhetnek a momentumos rendbontók. Ebből mi lehet igaz?
Nem olvastam ezt a cikket, úgyhogy nem tudom, hogy mire
akkor csak a cím. Lehet az 10 év, hogy Magyar valaki füstgyertyázik?
Szerzője. Nem valószínű. Tehát füstgyertyát vásárolni legálisan lehet, és nyilván biztonsági szabályok mellett, de lehet használni. Most nyilván a parlament az egy speciális helyszín, speciális szabályok vonatkoznak, és a parlament elnökének van jogköre arra, hogy adott esetben bírságolja, vagy más szankciókat alkalmazzon azokkal szemben, akik megzavarják az országgyűlésnek a munkáját. Nehezen tudom elképzelni, hogy itt büntető eljárásról legyen szó.
Uh-huh. Vissza picit az utcára. Átment ugye ez a szigorítás, várható az alaptörvénymódosítás. Hogy lehet, vagy lehet-e egyáltalán ilyen körülmények között Pride-ot tartani?
Hát ahogy hallottuk is, ugye a legutóbbi miniszterelnöki megnyilatkozás már arról szólt, hogy senkit nem fognak börtönbe zárni, senkit semmilyen bántódás nem fog érni, hogyha meg lesz tartva a Pride, akkor a résztvevőket megbírságolják, és be lehet majd fizetni, sőt be kell majd fizetni a bírság összegét. Aztán lehet tudni azt is, hogy a Pride-nak a szervezői elszántak abban a tekintetben, hogy megtartják a felvonulást, és azt is nagyon sok helyről, sőt egyre több helyről, egészen váratlan helyekről is, meg személyektől is lehet hallani, hogy most csak azért is részt fognak venni a felvonuláson. Magyarul sem fizikai, sem jogi akadálya nincsen jelenleg annak, hogy meg lehessen tartani. Formálisan ez egy jogsértő rendezvény lesz, amivel szemben a rendőrség fel fog lépni.
Véletlenül sem szeretném, hogyha félreérteni a kérdésemet, nem az érdekel, hogy hogyan lehet kikerülni a törvényeket, csak szembe jöttek velem például Redditen olyan felvetések, hogy valaki mondjuk Szájer József maszkban, vagy Bese Gergő maszkban menne ki. Hol van a határ? Tehát, hogy azt tudom, hogy nyilvános rendezvényen az embernek tilos eltakarnia az arcát. De hogy itt van-e egy határ ebben a történetben, ameddig el lehet menni, hogy az ember nem akarja, hogy azonosítsák?
Számos szabály van a gyülekezési törvényben, amit nem jó megsérteni, mert akár szabálysértési, vagy akár még súlyosabb büntető eljárást von maga után. De talán a legjobban akkor járunk el, hogyha a gyülekezési jognak, mint szabadságjognak a lényegét próbáljuk megragadni, és abból indulunk ki, hogy ez a szabadságjog arra terjed ki, hogy valaki békésen véleményt nyilvánítson másokkal együtt közterületen. És ez a szabadság, ez addig terjed, addig beszélhetünk a szabadságunk a gyakorlásáról, amíg ez békésen teszi. Amíg nem hajt végre bűncselekményt, amíg nem erőszakos, nem tanúsít erőszakos magatartást, nem sérti másoknak a jogait. Most ehhez képest a gyülekezési törvény tartalmaz olyan szabályokat, amelyek alapján egy sor rész magatartás is tilosnak minősül, függetlenül attól, hogy nem erőszakos magatartás.
Mire gondol,
például ilyen a maszkviselésnek a tilalma. Hogyha valaki maszkot visel egy tüntetésen, akkor vele szemben a rendőrség büntető eljárást indíthat. Még akkor is, hogyha az igazoltatás során ő leveszi a maszkot, és nem akadályozza meg a személyazonosságának a megállapítását. Itt is ugye azt kell látni, hogy a maszkviselés tilalma az addig legitim, amíg nem lehetetleníti el az ő személyének az azonosítását. Emiatt az az általános szabály, hogy a maszkviselés úgy általában tilos, és azzal együtt, hogy ez még büntető eljárást is von maga után, ez elég problematikus a gyülekezési szabadság gyakorlása szempontjából. Nyilván nehezíti a rendőrségnek a helyzetét, különösen akkor, hogyha arcfelismerő rendszereket akarnak használni, de hát a másik oldalon pedig a szabadságjog gyakorlása van.
Élénk nemzetközi figyelem kísérte ezt az egészet, BBC, Sky News, Reuters, szinte mindenhol végigfutott ennek az egész tiltásnak a híre. Súlyog Tamást ugye konkrétan az Európa Tanács emberi jogi biztos szólította fel arra, hogy ne szavazza ezt meg, mert hát nincs még egy olyan ország Európában, tőlünk nyugatabbra, ahol a Pride-ot vagy a gyülekezési jogot korlátozták volna. Ennek tükrében kérdezem, hogy nemzetközi jogot sért ez az intézkedés? Ha igen, akkor hogyan és milyen következményekre lehet számítani?
Ez szinte biztos, hogy sérti az európai jogot, ugye az uniónak az alapjogi chartáját is, de az európai emberi jogi egyezményt is. Ahogy említettem az előbb, a gyermekvédelmi törvénynek az a passzusa, amelyre most a gyülekezési törvénynek a korlátozása hivatkozik, az maga is az EU bírósága előtt van. Én azt valószínűsítem, hogy az Európai Unió bírósága már erről a gyermekvédelmi passzusról is ki fogja mondani azt, hogy ellentétes az unió jogával, és valószínűleg egy hasonló kötelezettségszegési eljárás keretében a gyülekezési törvénynek ez a mostani módosítása is az Európai Unió bírósága elé tud és fog kerülni. Másfelől pedig az Európai Emberi Jogi Egyezményt, ugye a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság hajtja végre, vagy ez a bíróság ítélkezik az egyezmény alapján, és oda pedig egyedi konkrét jogkorlátozásokat lehet elvinni, tehát például egy tiltó határozatot, amit a rendőrség hoz meg a bejelentés alapján, vagy pedig azokat a szabálysértési eljárásokat, az azokban született döntéseket, amelyekkel a Pride résztvevők néznek szembe.
Oké, tehát várható, hogy kötelezettségszegési eljárás és azon túl? Tehát abból mi tud kijönni, mi tudná esetleg féken tartani a kormányt?
Hát azt látjuk, hogy nem sok minden tudja féken tartani a kormányt. És hát igazándiból mindkét említett bíróság, az Európai Unió Bírósága, meg a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróságnak sincs meg az a felhatalmazása, hogy egy jogszabálynak a visszavonására kötelezzék, vagy megváltoztatására kötelezzék az adott államot. Ugye az Európai Unió Bírósága azt tudja kimondani, hogy egy bizonyos tagállami szabály ellentétes az Európai Unió jogával, és az ő döntése is elsősorban a hazai bíróságoknak szól, az ő jogalkalmazásukat befolyásolja azzal kapcsolatban, hogy az előttük fekvő jogvitát azt milyen jog alapján, milyen jogszabály alapján döntsék el. Hogyha kimondja az Unió Bírósága mondjuk a gyermekvédelmi törvénynek erről a passzusáról, hogy ez ellentétes az Európai Unió jogával, akkor a bírók az előjük kerülő esetekben, ahol felmerülne ennek a passzusnak az alkalmazása, azt nem alkalmazhatják. A Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság pedig konkrét ügyekben hozott döntéseket tud megítélni, tehát mondjuk az előzetes rendőrségi tiltásnak a jogszerűségét ítéli meg, vagy pedig a szabálysértési eljárásokban meghozott bírságokról szóló határozatoknak a jogszerűségét tudja megítélni. Nagy valószínűséggel azt fogja majd dönteni, hogy ezek jogellenesek, sértik az emberi jogi egyezményben biztosított gyülekezési jogot, és azt tudja mondani, hogy emiatt a jogsérelem miatt, amit a magyar állam okozott azoknak, akik szervezték volna a Pride-ot, meg azoknak, akik részt vettek a Pride-on, és azért megbírságolták őket, azoknak kártérítés, igazságos elégtétel és kártérítés jár. És ezt ki kell fizetnie az államnak.
Mekkora összegekről van szó?
Hát ezek néhány ezer eurós összegek.
Világos.
Egy ilyen jogsértés esetén. És az jól látszik, hogy itt nem is annyira a pénzről van szó, mert amikor ilyen döntést hoz a Strasbourgi Bíróság, akkor a magyar állam minden további nélkül fizet. Nyilván ezek a néhány ezer eurós összegek, ezek nem jelentenek különösebb tételt. Ami érdekessége a Strasbourgi Bíróság döntéseinek az, hogy a végrehajtás, az ítéleteknek a végrehajtása az nem merül ki abban, hogy az államnak ki kell fizetnie az elégtételt, meg a kártérítést, hanem az is hozzátartozik, hogy olyan lépéseket kell megtennie, adott esetben jogszabálymódosítást kell végrehajtania, amivel megelőzi azt, hogy a jövőben hasonló jogsértések előforduljanak. Na és akkor ez az a pont, ahol viszont a magyar állam rendszeresen elszabotálja a Strasbourg-i bíróságnak a döntéseit, tehát kifizeti ugyan a konkrét esetben a kérelmezőnek megítélt kártérítést, viszont húzza, halasztja azoknak a lépéseknek a megtételét, amelyek megakadályoznák azt, hogy ugyanilyen ügyben, ugyanilyen jogsérelem bekövetkezzen, és ugyanúgy a Strasbourg-i bíróság elé jusson.
Meddig lehet húzni egy ilyen szabotást?
Hát sajnos elég sokáig. Az a probléma ezzel a mechanizmussal, hogy olyan nagyon hatékony kényszerítő eszközök nem állnak az Európa Tanács és az Európa Tanács keretében működő Strasbourg-i Emberjogi Bíróságnak a rendelkezésére, hogy rá kényszerítsen egy tagállamot arra, hogy a megfelelő intézkedéseket meghozza. Végső soron büntetést lehet kiszabni, de az odáig vezető út is nagyon hosszadalmas. Nagyon sokáig lehet játszani azzal, hogy a kormány beterjeszt egy intézkedési tervet, arra azt mondják az illetékesek, hogy ezt nem fogadjuk el, továbbra is fent, nem zárjuk le a végrehajtási eljárást, és akkor eltelnek hosszú hónapok, évek, amíg a kormány ezzel tud játszani. Végső esetben pedig büntetés lehet kiszabni, de az is csak pénz.
Hegyi Szabolcs, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt.
Köszönöm szépen én is a meghívást.
Nézőinknek, hallgatóinknak pedig köszönöm a figyelmet. A Fülkét jövő héten folytatjuk, addig azonban iratkozzatok fel YouTube, illetve Spotify csatornáinkra, kövessetek bennünket print, illetve online verzióban is. Én Kacskovics Mihály Béla vagyok, sziasztok, viszontlátásra, viszonthallásra.